Hallgassátok meg Urunk igéjét, amin megírva található Jeremiás könyvének a 9. fejezetében, a 22. verstől a 25. versig terjedő szakaszában. Jeremiás könyve 9. fejezetének 22. versétől olvasom az igét. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem, így szól az Úr. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor megbüntetek minden körülmetéltet és körülmetéletlent, Egyiptomot és Júdát, Edómot és az Ammóniakat, Móábot és mindazokat, akik körülnyírt hajúak és a pusztában laknak. Mert mindezek a népek körülmetéletlenek, Izrael egész háza azonban körülmetéletlen szívű. Isten szent lelke áldja meg az igét, hogy megérthessük, annak gyümölcseit megteremhessük, jöjjetek, hívjuk ehhez őt segítségül. Mindenható Isten, hálásan köszönjük, hogy Te szívek és vesék vizsgálója vagy, és köszönjük, hogy mindazt, amire a vizsgálatunk során jutsz, nem titkolod el előlünk, hanem megosztod velünk, és felhívod a figyelmünket azokra a területekre, amelyeken a mi életünk javításra, megjobbításra szorul. És még ennél is többet teszel, mert még a segítségedet is ajánlod. Mert a lelkünkre beszélsz, mert nem csak szilárdan, vagy éppen szárazan megüzened a mi számunkra a tényeket, hanem úgy figyelmeztetsz a bűneinkre, hogy vágyat ébresztesz bennünk a jobbulásra. Könyörögve kérünk, add a te drága igédet ma éppen a mi saját helyzetünkre nézve úgy, hogy megérthessük, hogy kik is vagyunk a te szemedben, hogy se többet, se kevesebbet ne gondoljunk magunkról. Könyörögve kérünk, add, hogy amikor az évnek az az időszaka következik, amelyben szembenézhetünk különösképpen is saját magunkkal, megvizsgálhatjuk a mi életünket, akkor ezt ne halogassuk és ne odázzuk el, hanem vegyük nagyon komolyan. Hiszen a te jobbító szándékod éppen ebben mutatkozik meg, hogy nem csak dicsérsz, hanem elmondod, hogy hol kell még változnunk, és teszed mindezt úgy, hogy kedvet is ébresztesz bennünk a változáshoz. Könyörögve kérünk lelkeddel, ezt a csodát végezd el a mai istentiszteleten bennünk, és add, hogy megerősödve a beléd vetett reménységben tudjunk egy nagy levegőt venni, és odafigyelni mindarra, amiről a mai tanítás szól, hogy hogyan is van az a mi életünkben, hogy hogyan lehetnénk neked tetszőbb életűek. Kérünk, irgalmazz. Ámen. Az énekelt imádság az 512. ének első verse, szólj, szólj hozzám, Uram, mely alatt a gyerekek a parókia verandájára gyermekisten tiszteletre mehetnek. 512. énekünk első versével imádkozzunk mi felnőttek, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Uram, mert szolgád hallja
Az ige, amellyel Urunk a mai délelőttön a szívünket keresi, az megírva található Lukács evangéliuma 17. fejezetében, a 7. verstől a 10. versig terjedő szakaszban. A böjtfőt megelőző harmadik vasárnap Szeptuagezimé, az óegyházi perikópa rend szerint 70. vasárnap, egy különleges alkalom, így közeledünk 3 vasárnappal a böjt kezdete felé. Ennek a vasárnapnak az egyik ősi evangéliumi részlete ez a Lukács 17.7.10, tehát erre tekintettel olvasom ezt az igét, amelyet az Úr Jézus mondott. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről? Jöjj ide hamar és ülj az asztalhoz! Nem azt mondja-e inkább neki? Készíts nekem valami vacsorára való, öveszd fel magadat és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom. Te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszöni annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, első hallásra talán nem hogy furcsák, hanem kifejezetten megütőek és kiózanítóak, szinte már kegyetlenek az igének a szavai. Az ember, és ez nem csak a mi mai 21. századi emberünkre igaz, mindig jobban szereti hallani a dicséretet, mint a dorgálást. Mindannyian jobban szeretjük a nyájas, kedves szavakat, mint a bántó, vagy éppen nem bántó, de egészen őszinte szavakat. Ha valaki dicsér minket, vagy egyet ért velünk valamiben, az nyilván hízeleg a mi hiúságunknak, talajt ad a mi önigazolási hajlamunknak. Jobban szeretjük hallani, hogy úgy vagyunk jók, ahogy vagyunk, és jól gondoljuk, amit gondolunk, mint azt, hogy valamiben változnunk kellene. Sokkal kisebb a hajlandóság bennünk elfogadni, sőt örömmel venni az olyan megjegyzéseket, amelyek önmagunk szerepének, helyzetének átértékelésére ösztönöznének. Ez teljesen igaz időnként a prédikációkra is. Ha az ember nem azzal az indulattal tekint az igehirdetésre, hogy az nem a lelkipásztorának a műveltségéből vagy a véleményéből születik, hanem hogy a lelkész ajkán maga az Isten szeretne az életünkhöz hozzászólni, akkor megsértődünk és megharagszunk, lehet, hogy egy darabig otthon is maradunk, ha keményebb igehirdetést hallunk. Pedig hát az összejövetel célja éppen az lenne, hogy segítsük egymást az igére figyelés útján, hogy a figyelmeztetés eszközeivel próbáljunk segíteni egymásnak, hogy ott maradjunk az Isten útján. A közösségnek végül is ez lenne a legfőbb szerepe, hogy összekapaszkodva, összefogva vigyük, vezessük egymást az Isten útján tovább. Ez az ige szakasz, amit másodjára felolvastam, egészen biztosan nem megnyugtatásra szól, hogy minden rendben van velünk, hogy ennél többet már nem is lehetne tenni a Krisztus követéséért. Ugyanakkor ne a sértés vagy a lebecsülés hangját halljuk ki az igéből, vagy az üzenetből, hanem sokkal inkább annak a szerető Istennek a szavát ismerjük fel benne, aki védeni akar bennünket ezzel a nagyon száraz őszinteséggel, nem mástól, mint saját magunktól. Olykor az embert éppen saját magától kell Istennek megvédenie. Az önfejűségtől, magabiztosságtól. És bizony ez a legnehezebb. Ráadásul a másokban általunk végzett pusztítás is visszahat ránk, önpusztítás. A bűn nem csak engem, hanem a közösséget is pusztítja, és ha a közösség ellen élek, az engem is pusztít. 3 pontban figyelünk az ige üzenetére. Az elsőnek az a címe, hogy mi semmire sem kötelezhetjük Istent. A másodiknak a diakonisszák jelmondatát választottam, jutalmam, hogy tehetem. A harmadik pedig, önmagad helyett egyedül Istent imádd, és csak neki szolgálj. Mi semmire sem kötelezhetjük Istent. Egy a Krisztus utáni első században élt zsidó rabbi, Johanan ben Zakkai ezt írta egyik tanításában. Ha sokat fáradoztál a Tóra tanulmányozásában, ne követelj magadnak semmit sem érte, hiszen egyedül e végre vagy megteremtve. Nagyon elgondolkodtató ez a gondolat. És azonnal lehet válaszolni is rá. Tudjuk, öröm, ha az igével foglalkozhatunk. Tudjuk mi ezt, különösen reformátusok, igét olvasó gyülekezet. De a lényeges most mégis az, kedves testvérem, hogy valóban a szívedben, az életedről való véleményedben is így gondolod-e? Vajon nem ébred-e fel benned is olykor a jutalom utáni vágy, akár az Istentől a jutalmadnak a követelése, hogy nekem nem ez jár, Uram, mert én törődöm veled, én időt szánok rád. Sajnos óhatatlan, hogy időnként egy ilyen számon kérés ébredjen bennünk. Emberi bűnös természetünkből az fakad ugyanis, hogy megszületik a fejünkben a gondolat. Isten nem azt adta nekünk, amit mi a magunk esze, a magunk indulata szerint hozzánk illőnek, méltónak gondoltunk volna. Nem azt kaptuk, amit érdemeltünk, hanem nyilván valami rosszabbat. És amikor ilyen véleményt fogalmazunk meg, és ezt még úgy dédelgetjük is magunkban, tulajdonképpen olyan, mintha beülnénk az Isten helyére, ennek a világnak a trónjára, és hát nyilván ez azzal jár együtt, hogy őt meg onnan kilökjük, mert hát ketten egy trónon azért nem ülhetnek. Értitek, hogy milyen fura dolog ez? Van, amikor úgy vagyunk Istennel is, mint mikor a gáz vagy a vízművekhez megy be valaki, bocsánat, nem jól számoltak, nekem nem ennyit kell fizetni. Eltetszettek téveszteni. Hát valahogy így bánunk az Istennel is. Eltévesztette. Nem jól látja. Nem engem kellene büntetni, nálam sokkal rosszabbak is vannak. Sőt, ha jobban megnézem, nálam mindenki rosszabb. Hát mit gondol az Isten, hogy éppen velem tol ki? Testvérek, létezik egy színdarab, ami az emberek utolsó ítéletéről szól. Annak idején még a Pasaréti Szerdai Körnek az előadásában láttam ezt a színdarabot, ők ezt jó néhány helyen előadták az országban, lehet, hogy van még itt valaki, aki látta. Ez a színdarab tulajdonképpen az utolsó pillanatokat mutatja be, bemutatja, hogy ki hogyan áll oda az élő Isten ítélő széke elé. És ahogyan haladnak az emberek mindenféle korosztályból, fiatal, idős, hívő, hitetlen, mindenfélék, hát nagyon kevés a bűnbánattal érkező, a legtöbben önelégülten, mint egy a jogos jussukat követelve állnak meg Isten előtt a haláluk után. És van a szereplők között egy fekete ruhás templomjáró néni. Azzal kezdi a mennyország kapujában ülő angyalnak. Én mindent tudok, az én helyem biztos a mennyben, úgyhogy ne húzzuk a dolgot. Tessék előttem szélesen nyitni a kaput, térdre mindenki, megjöttem, én a legjobb hívő. Az angyal azonban a színdarab szerint pár másodperc alatt bebizonyítja neki, hogy egyáltalán nem volt jó ötlet saját magában bíznia. El is hangzik a Lukács 18:14, aki felmagasztalja magát, az megaláztatik, aki pedig megalázza magát, az felmagasztaltatik. De milyen érvei vannak ennek a néninek a színdarabban, hogy az ő helye biztos? Azt mondja, én templomba jártam, és minden nap olvastam a Bibliát. Hát kedves testvérek, ezek nagyon fontos dolgok. Gyakorló lelkipásztorként hadd mondjam, nagyon sokszor már annak is örülünk, ha idáig el tudunk jutni valakinél, hogy otthon is olvassa a Bibliát, meg hogy eljöjjön a gyülekezetbe. Csak hát, miközben ezt tette ez a néni, ha valóban tette nyilván, a szíve mégis távol maradt Istentől. Nem változott meg az élete ezen dolgok hatására. Hallgatta ő az Isten, csak nem hallgatott rá. Nem lett szelidebb, nem hagyta abba a bibliaolvasás nyomán sem a pletykálkodást, mások befeketítését, a környezetének a gonosz ítélgetését. Mert még erre is nagyon jó a Biblia, hogy másokat leszóljunk, hogy bezzeg, mi milyen jól csináljuk. Hát aztán az Isten, aki a szíveket vizsgálja, nagyon jól tudja, hogy milyen indulatok vannak eközben bennünk. És még azzal állt a színdarabban ez az asszony, az Isten angyala elé követelőzve, hogy a saját jó tetteit sorolta. Kedves testvérem, igaza van Zakkai rabbinak, hiszen az igéből vonja le a tanulságot. Semmit nem követelhetünk Istentől. A második pontunk a diakonisszák jelmondata, jutalmam, hogy tehetem, mármint a Krisztusnak kedves szolgálatomat. Az Úr Jézusnak ez a kiózanító válasza a követőihez egyedül csak Lukács leírásában maradt fenn. Ki az közületek, aki a napi munka végén a szolgáját asztalhoz ülteti, így jutalmazva meg a kitartásáért? Sőt, megköszönje annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsoltak neki? Ugye milyen képtelen dolgok ezek? Még ma sem nagyon képzelhető el, legfeljebb ritka ünnepekkor, amikor a nagyon kiváló dolgozót előre ültetik a vállalati vacsorán érdemei elismeréseképpen. Az ókorban viszont ez végképp elképzelhetetlen volt, hiszen a legkeményebb munkákat mindig is rabszolgák végezték, és itt is rabszolgákról van szó. Márpedig a rabszolgára tulajdonképpen nem élőlényként, hanem a gazdája tulajdonát képező tárgyként tekintettek, amely ugyan életjeleket is mutatott, de hát még azt is megszabták neki, hogy mit lehet és mit nem. Az ókor gondolkodását ez az Úr szolga fölé alárendeltség uralta. Az idősebbek emlékeznek talán még rá, hogy ez a kemény alá fölé rendeltség nyilván nem rabszolgasággal jellemezte a magyar társadalmat is a II. Világháború végéig. Egészen elképzelhetetlen lett volna nálunk is, hogy az uraság terít az ő fáradt szolgájának, cselédjének, vagy éppen napszámosának és a saját asztalához ülteti. Természetesen az Úr Jézus ezzel nem a hagyományos konzervatív politikai gondolkodást akarta megtámogatni, hogy na hát nem is kell törődni a szolgával, hát nem is teszitek meg minek. Ez a példázat egy konkrét problémára adott jézusi válasz, mégpedig arról mond véleményt az Úr, hogy a szolgálatot teljesítők hogyan gondolkodjanak saját teljesítményükről. Nagyon jó, ha a Krisztust követő ember teljes szívével örül annak, ha végre valamit úgy csinál, ahogyan Krisztus kérte tőle. Kell, hogy legyenek ilyen alkalmak az életünkben. Ezek azonban mégsem jogosítanak fel bennünket egy sem és sok ezer sem a büszkeségre, akár Istennel, akár az embertársainkkal szemben. Hát éppen ezekből a reakciókból lehet megtudni, hogy kinek őszinte a szolgálata. Szóval, hogy ki az, aki tényleg szolgál, és ki az, aki ehelyett kereskedik, szerepel, önmagát reklámozza, egyházi köntösbe bújva. Aki magának a saját cselekedeteiért tiszteletet követel, általában nem egészen tiszta szívből szolgál. Más kérdés, hogy a Krisztus gyülekezetében rendnek kell lennie. Nyilván olyanoknak kell igét hirdetniük, alkalmakon a közösség előtt megnyilvánulniuk, a gyülekezet dolgairól döntést hozniuk, akiknek vannak látható gyümölcseik. De ez nem büszkeség és nem teljesítmény kérdése, hanem a gyülekezeteknek a jogos önvédelme azokkal szemben, akik csak eljátszanák a megtérést, hogy a gyülekezetet a saját céljaik elérésére használják. Vannak, akik egyenesen így gondolják, én találkoztam már, nem itt, de találkoztam már a szolgálatom során ezzel a jelenséggel. Szóval vannak, akik előre végig gondolják, hogy olyan jámborak ezek a keresztjének. Hát én már jól lehengerelem őket. Középponttá válok ők, úgyis olyan elnézőek, türelmesek. Gyorsan megtanulom azt, amit mondani kell, amit hallani akarnak. És attól majd elkábulnak, és akkor majd engem fognak imádni. Láttunk már ilyet, hogy a világban tehetségtelen ember a gyülekezetben próbál érvényesülni, hogy ezzel helyreállítsa a saját megsérült önbecsülését. Csak hát ez az, amit az igehirdetés elején mondtam, hogy saját magát is, és a közösséget is megkárosítja. Mert a keresztény gyülekezetet éppen az különbözteti meg minden más emberi közösségtől, azt teszi keresztjén, tehát a Krisztushoz tartozók gyülekezetévé, hogy ebben magát egyetlen ember sem imádtatja. Senki nem követel magának kiemelt tiszteletet, hanem mindannyian abban vagyunk egyek, hogy az egy élő Istent imádjuk, és őneki adjuk az Istennek járó megkülönböztetett tiszteletet. Szóval a szolgáló viselkedés, hogy valakivel valami jót teszek Krisztus nevében, ez inkább hitvallás, amit az Isten országának a polgárai tesznek, és ők tudják ezt önzetlenül, Isten iránti hálából megtenni. A szolgálat nem érdem, hanem önként vállalt feladat. Megvallása annak, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. A világ, ami cselekedeteink láttán dicsőítheti az Urat, és láthatja, hogy milyen a bocsánatot nyert bűnösök közössége az egyház. Mivel az Isten országának és az egyháznak több polgára is van, az, amit mi teszünk, tulajdonképpen a többiek nevében is történik. Tehát ezért nem sorolható a bűn a magánügy kategóriájába, mivel megbotránkozást okoz a világ számára, és így az egyén tette által kihat a nagyobb közösség, a gyülekezet, az egyház tagjaira és azok megítélésére is. Nem tudom, hogy megfigyelték-e már, a testvérek volt erre módjuk, de amikor igazi, sokat próbált, nagy dolgokat tett hívő keresztjénekkel találkozunk, ők mindig szelidek és mindig alázatosak. Véletlenül sem hoznák szóba önmagukat. Egész életük fölött és mögött Isten nagyságát látják és azt hirdetik. Pontosan ugyanúgy, ahogyan az első igével Jeremiáson keresztül figyelmeztette népét az Úr. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem. Az ilyen ember nem magával dicsekszik. Legfeljebb azzal, hogy végre megértette, Isten a világ ura, aki szeretettel és örömmel fogadja a hozzátérő bűnösöket. Ez a gondolkodás jelent úgymond szív szerinti körülmetélkedést, élő szövetséget az Úrral. És a harmadik pontunk, önmagad helyett egyedül Istent imádd, és csak neki szolgálj. Isten ezt a dolgot nem maga miatt kéri. Ő nem önimádó. Nem egy beképzelt személy, aki a világot azért teremtette, hogy végre legyen valaki, aki őt is dicséri, aki észreveszi. Azzal, hogy a maga imádatát ajánlja a magunk imádata helyett, éppen, hogy magunktól akar megvédeni. Mert az embernek lételeme az, hogy valakit bálványozzon, valakit imádjon. És az imádat a szeretetnek egy minősített formája, amelyben valakinek az egész életünket és mindenünket alárendeljük, nem pusztán csak jól esik nekünk vele lenni és valamivel megajándékozni őt az imádat, de az egész élettel való szolgálatot jelenti. És hogyha az ember nem ismeri Istent, akkor önmagára, esetleg egy másik emberre néz fel így, és azt kezdi imádni. Ez ellen viszont egyetlen megoldás van. Az, ha az élő Istent imádjuk és tiszteljük, aki egyedül méltó az imádatunkra. Ha az ember elhelyezi magát oda, ahová Isten teremtette, akkor lehet ezt elkerülni, ezt a rettenetes bűnt. Isten uralmában a mi helyünk, a neki való alázatos engedelmeskedés. Hát erre akart Jeremiás is, meg hát rajta keresztül az Úr Jézus is figyelmeztetni, amikor aztán később ezeket a nagyon kemény szavakat megfogalmazta. Amikor megtudod, hogy van Isten a világnak, még akkor is, bármikor újra indulhat benned saját magad imádata. Jó, ha tudod, hogy ez kárhozatos bálványimádás. Ugyanakkor nyilván azt sem akarja Isten, hogy az ember magát semminek, feleslegesnek érezze. Olyannak, mint aki nincs is, vagy nem is él, mert a léte teljesen felesleges, vagy értelmetlen. A Krisztus nyílt, kemény őszinteségének ezen a helyen az az oka, hogy a veszélytől szeretne megóvni, és szeretne segíteni, hogy megtaláljam a helyemet Isten és a többi ember között. Amit az ige mond, az éppen ösztönözni, védeni és bíztatni szeretne. Ösztönözni, hogy mindig törekedjünk az Isten szerinti jóra. Hogy megpróbáljuk megtenni a tőlünk maximálisan telhetőt. És soha ne gondoljuk, hogy már eleget tettünk, Most már abba lehet hagyni a Krisztus követését. Isten olyan hatalom bennünk, értünk és felettünk, akit minden szolgálat megillet. Az életünknek minden pillanata, a szívünknek minden szándéka. Olyan urunk van, akinek az egész életünkkel tartozunk. Mert a mi életünk az tulajdonképpen az övé. Hiszen ő adta, ráadásul ő váltotta meg. Ha úgy tetszik, kétszeresen is az Istené a hívő ember élete. Ez azonban természetesen nem kierőszakolt szolgálatra, valami kötelesség tudatra ösztönöz, hanem csak a belülről fakadó, az Isten iránti őszinte hála lehet ennek az alapja. Ha értem, hogy mit tett velem az Úr, hogy ki ő nekem, akkor boldogan szánom oda az egész életemet az ő szolgálatára. Aztán bíztatni is akar ez a példázat, mert megmutatja, hogy ha Isten szolgálatában Istenre bízzuk magunkat, akkor abból erő és élet fakad. Hiszen ő általunk és rajtunk keresztül megcselekszi a világ életében azt, amit mi nem tudunk, csak ő. Ez az erő viszont csak akkor fog rajtunk keresztül megjelenni a világ életében, ha van bennünk belső odaszánás, és hogyha az Isten iránti hála az szeretetté alakul a többi ember felé. Ha látjuk Isten áldozatát, és az ezért okozott hálával, mi is áldozatkészé, ezzel eredményezett hálával, mi is áldozatkészé válunk az embertársaink felé. És akkor már nem kell attól sem félnünk, hogy vajon minek a jutalmaként kapjuk meg a polgárjogot Isten országában. Hiszen az már a miénk, az Úr Jézusért. És az ez iránti hálából nő ki a szolgálat. Az többé már nem kötelesség, hanem öröm, és kiváltság, jutalmam, hogy tehetem. Végül védeni akar ez a példázat két dologtól. Attól, hogy egyrészt magunkat, másrészt másokat bántsunk, elbizakodva a mi keresztjéni magabiztosságunkban. Sokszor kapja az ember azon magát, hogy valamiféle adok-kapok, vagy jár-nem jár játékot játszik másokkal. De hát egy ilyen életérzésben előbb-utóbb eljutok oda, hogy megbántok másokat, és magamat is egy feloldhatatlan gúzsba kötöm. Vagy arra fogok rájönni, hogy egyszerűen nem tudok eleget tenni, vagy pedig elhiszem, hogy én mindent megtettem, és minden úgy van jól, ahogy én tettem. És amikor ezt hazudom magamnak, egyre mélyebbre kerülök. Erre figyelmeztet, ettől óv Isten. Bíztat, hogy van lehetőség és erő nála és tőle, amely minden lehetetlent lehetségessé tesz. Sem alul értékelni nem kell magamat, sem pedig túl értékelni. Nézd tehát szembe önmagaddal, testvér. Akarsz-e, vársz-e hálát a hited cselekedeteiért? Gondolj arra, hogy Isten ajándéka, ha benned jó cselekedet teremhet a Szentlélek által. Kiváltság, ha egy ember Isten szolgája, vagy éppen munkatársa lehet. Ha Isten nevében tehet jót, csalhat mosolyt, adhat örömöt. És egy áthallás a végére. Van egyetlen egy Úr, aki azt ígérte, hogy a feladataikat engedelmes és szerető szívvel teljesítő szolgáinak, testvéreinek igenis asztalt fog teríteni, és ő, az Úr fogja vendégül látni a szolgáit. Az Úr a szolgákat. Jézus ez, és az örökké valóság mennyei lakomájára várja a követőit. Ide tartunk. De mindig tudni kell a biztos megérkezés érdekében, hogy minden ajándék, ami jó csak ér bennünket, és nem a mi üdvösségünk eredménye, nem a mi ügyességünk eredménye. Ajándékba kapjuk az üdvösséget, és ezzel együtt mindazt a jót, amit Isten rajtunk keresztül elvégez, és ezért nem várhatunk hálát vagy jutalmat. Istené a dicsőség most és mind örökké, minden jóért, amit egyházában és a világban, az ő hívein keresztül megtesz. Ámen.